Szeretnék felolvasni egy ígét, egy íge szakaszt, mielőtt felállnánk imádkozni a 2 Timótos 3. fejezetéből, 2 Timótos 3, néhány verset rögtön az elejéről. Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők vagy állapotok következnek be. Az emberek ugyanis akkor önzőek és pénzsóvárgóak lesznek, dicsekvők és gőgösek, rapjai a gúnynak, engedetlenek a szülőknek, háládatlanok, istentelenek, szeretet nélkül és hűség nélküliek, kérlelhetetlenül, engesztelhetetlenül, rágalmazók, mértéktelenek, kicsapongók, féktelenek, minden jóval szemben ellenségesek, árulók, könnyelműek és felfúvalkodottan beképzeltek, akik inkább átadják magukat az élvezeteknek, mint az Isten iránti szeretetnek. Ők ugyanis még fenntartják az Isten félelem külső látszatát, de megtagadják annak belső erejét. Az ilyen emberektől fordulj el, mert ezek között vannak olyanok, akik megszerzik maguknak a hozzáférést a házakba bejutni, és keresik foglyul ejteni a női nem tagjait, akik bűnökkel terheltek, és különböző szenvedélyektől hajtva vannak. Akik mindig tanulni akarnak valamit, és mégsem képesek soha eljutni az igazság valódi felismeréséhez. Pontosan ugyanúgy, ahogyan Janez és Jambrez ellenszegültek és fellázadtak Mózes ellen, úgy ezek is ellenszegültek és fellépnek az igazság ellen. Szétesett elméjű emberek megromlott hajlammal és a hit szempontjából megbízhatatlannak bizonyult emberek. De nem jutnak messzire a tevékenységeikkel, mert az értelmetlenségük mindenki számára nyilvánvalóvá válik, mint ahogyan ez náluk is, ama két ember esetében történt. Te azonban vezérfonalul vetted magadnak az én tanításomat, az én életmódomat, az én igyekezetemet, az én hitemet, az én hosszú tűrésemet, szeretetemet és türelmemet, az én üldöztetésemet és szenvedéseimet is, ahogyan azok Antiókiában, Ikóniumban és Lüsztrában történtek velem. Ilyen jellegű üldöztetéseket kellett nekem elviselnem, és mindezekből az Úr megszabadított engem. És így mindazok, akik hajlandóak egy istenfélő életet élni Krisztus Jézusban, szintén üldöztetéseket kell, hogy elszenvedjenek. Ellenben a gonoszok és a csalók egyre agresszívabbak, erőszakosabbak lesznek abban, hogy megtévesztenek, és maguk is megtévesztettek. Te azonban maradj hűséges ahhoz, amit tanultál, és ami teljes bizonyossággá vált számodra. Hiszen tudod, hogy milyen tanítóktól tanultad, és gyermekkorodtól fogva ismered a szentírásokat, amelyek képesek arra, hogy bölcsé tegyenek téged az üdvözülésedre, a Krisztus Jézusra megalapozott hit által. Talán eddig Istenemet drága és szent ígéjéből. Azt hiszem, mi testvérek és testvérnők nagyon közel állunk hozzá, olyan csodálatos, hogy azt is mondhatnánk, hogy megérkeztünk abba a helyzetbe ebben az időben, ahol ezek a szavak beteljesednek szó szerint, ahogy Pál apostol is írja itt Timóteusnak. Ő, mint Isten embere, bizonyára látta ezt Istentől ismertetve, és látta, hogy az idő nagyon közel van, és hogy minden, ami itt le lett írva, ugye, minden be fog teljesedni. És úgy gondolom, hogy mi most látjuk, hogy mindez beteljesedik folyamatosan. Én nem tudom, de azt hiszem, nem járkálunk szemellenzővel a fejünkön, hanem mégis látjuk azt, hogy Pál apostol is Istennek egy embere, akit a Szent Szellem vezetett, képes volt előre megmondani a dolgokat, de valóban figyelmeztette a hívőket ettől az állapottól. És itt Timóteusnak is írja, mint munkatársának, egyértelművé tette neki, és azt mondja neki, te azonban vezérfonalul vetted magadnak az én tanításomat, az én életmódomat, az én igyekezetemet, és az én hitemet, az én hosszú tűrésemet, szeretetemet és türelmemet is. Igen, éppen ez az. Azt hiszem, nem tehetünk mi sem semmi mást, mint hogy útmutatásul, vezérfonalul vesszük magunknak ezeket az embereket, akik előttünk éltek, és különösen a mi Urunkat. Pál apostolnak ugyanis nem volt könnyű dolga, hanem sok árnyékos úton, sok szenvedés és ösvényen kellett végigmennie. És azután felsorolja, hogy mi történt vele Antiókiában is, Ikóniumban és Lüsztrában. És aztán azt mondja majd tovább, hogy akik istenfélő módon akarnak élni, azoknak üldöztetést is el kell szenvedniük. Testvérek és testvérnők, ezek a szavak be kell, hogy teljesedjenek, mert a Szent Szellem ihlette őket, a Szent Szellem által lettek ihletve. Meglettek adva, és tudjuk, hogy az idők folyamán már beteljesedettek, de a mi napjainkban is be kell teljesedniük. Bár lenne, hogy a mi hűséges Istenünk megsegítene bennünket abban, hogy hűségesek maradhatnánk. Itt a 14. versben olyan csodálatosan mondja, te azonban maradj hűséges ahhoz, amit tanultál, és amit teljes bizonyossággá vált számodra. Azt hiszem, mi sem tehetünk másként, mint hogy újra és újra ösztönözzük magunkat arra, hogy hűségesek akarunk maradni annak, vagy abban, amiben Isten részesített bennünket napjainkban. És azt szeretném mondani, hogy ez minden bizonnyal elég sok határozottan. Sokan, nagyon sokan nem tudnak róla. Ők talán azt hiszik, hogy úgy járnak helyes módon, ahogyan járnak, de mi tudjuk, hogy az Úr hűséges volt, és az hűségében megemlékezett az ő népéről. És ezért a hűségért, az ő hűségért annyira hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy kegyelemből irgalmasságot gyakorolt velünk, és olyan utasításokat adott nekünk, amelyeket mindenben el tudunk fogadni, és meg tudjuk tenni, amit kér tőlünk. Ez különösen fontos, ez a 14. vers. Te azonban maradj hűséges abban, amit tanultál, és amit teljes bizonyossággá vált számodra. Igen. És nem csak ennyi, hanem ami teljes bizonyossággá vált számodra. Igen, úgy gondolom, hogy számunkra is teljes bizonyossággá kell válnia ennek a dolognak, vagy az ígének, az evangéliumnak, a végidők üzenetének. Ha nem így lenne, akkor valami baj lenne. De nekünk bizonyossággá kell válnia. És így legyen, hogy az Úr megajándékozzon azzal a kegyelemmel, hogy ma este is hálát tudjunk adni neki ezért a kegyelemért, ami nekünk, amiben részesedtünk, és ezért a végidők üzenetéért is. Hiszen tudod, hogy milyen tanítóktól tanultad a 14. vers. Igen, és mi is tudjuk napjainkban, hogy ki szólt hozzánk. Legyen, hogy a hűséges Isten velünk legyen ma este is. Áldjon meg minket, és legyen az ő egész népével ma este. Hadd álljunk fel most, és hadd imádjuk az Urat. Köszönjük neked a kegyelemnek ezt az órát, Uram, amelyel újból megajándékoztál minket. Uram, úgy jövünk hozzád, ahogy vagyunk. Látjuk, Uram, hogy megérkeztünk az utolsó órákban, az utolsó pillanatokban. Uram, hadd tekintsünk el minden világi dolgoktól, hadd tekintsünk fel te rád, Uram, ami hitünk kezdőjére és tökéletesítője, Uram. Uram, hadd álljunk meg a hitben, Uram, hogy a Te jó akaratod megnyugodjék rajtunk. Tölts el minket magasságból jövő erővel, Uram, minden nap újból és újból, Uram. Tölts be a Te népedet, tölts be engem, Uram, tölts be mindnyájunkat, Uram. Azért jöttünk ide, Uram, hogy hálát adjunk és dicsőséget adjunk ezért a Te drága nevednek. Uram, a Ruske testvérnőjét is esedezünk. Üdvözítünk, Te ismered az útokat, Te ismered az időt és az órát, Te tudod, meddig kell mindenkinek itt maradnia ezen a földön, Uram. De Te készítetted fel őt, Uram, hogy mennyiben magadhoz akarod venni őt, Uram, kész is fel őt, legyen kész a Te országodra, a Te dicsőségedre. Ez az én imám ebben a testéma órában. És áld meg minden testvéreimet és minden testvérnőt, akik most itt vannak. Áld meg mindannyiunkat, Uram, áld meg az előttünk álló órákat is, az összes összejövetele. Áld meg Frank testvérünket, áld meg, hadd szálljon a Te szent szellemed mindenre le, Uram. Legyen hatalmasan nyilvánvaló a Te dicsőséged. Dicsőj meg, Uram, a Te néped körében. Én, ez az én imám, a Jézus drága nevében. Halleluja. Amen. 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 Ma egy rövid ige szakaszt szeretnék felolvasni. Amint a Timóteus írt levélből már hallottuk, és mindjárt rátérek a János 11-re, de az íge itt a Timóteusban, ami az utolsó időkről szól, amikor ezt a leírást olvassuk, akkor tudjátok, hogy mit kell tennünk. Ezt a sablont, ezt a mintát, mint a önmagunkra nézve alkalmaznunk kell, hogy megállapítsuk, mi vonatkozik én rám, mi vonatkozik Te reád, és mindannyian külön-külön. Ami valaki másra vonatkozik, az nem segít mi rajtunk. Tegyük fel, hogy pontosan tudnánk, hogy a másik embernek hol vannak a hiányosságai, de az egyáltalán nem használna és nem segítene neked és nekem semmit, ha csak nem ismerem fel én magam, hogy nekem hol van az én hiányosságom, és mire van nekem szükségem Istentől. Én magam együtt olvastam, és szívből olvastam együtt. Vannak némely dolgok, a gyerekekre utalóan mondva, hogy engedetlenek lesznek a szüleiknek. Nos, ez a gyerekekre vonatkozik. De aztán éppen úgy szóvá van téve az is, hogy lesznek olyan emberek, akik önzőek, haszonlesőek, hencegőek, arrogánsak, sértegetőek, és rabjai a gúnynak. Mi van itt ezekből, ami rám vonatkozik, ami ti rátok vonatkozik, mivel akar Isten engem figyelmeztetni, mivel akar téged figyelmeztetni. Mit akar neked mondani, mit akar nekem mondani. Hiszen semmi értelme nincs. Erre a következtetésre jutottam, hogy az íge hirdetés alatt másokra szabjuk a hallottakat, hanem, hogy valójában azt mondjuk, Uram, mit akarsz ezzel nekem mondani? És az összes többi dolog is, ami itt Janeszről és Jambreszről szóvá van téve, hogy kiálltak és felléptek Mózes ellen, és így lépnek fel az emberek az igazság ellen is, megbomlott elméjüvek, a hitben kudarcot vallottak. Nos, igenis, kik ezek az emberek? Én vagyok-e az? Ti vagytok-e azok? Kik lehetnek ők? Mi biztosan nem vagyunk egy Mózes. Igen, kik vagyunk akkor, nem de? Úgyhogy tulajdonképpen van néhány kérdés, amit az ember ilyen szavak kapcsán feltehet ugyan magának. És akkor jön a Timóteushoz intézett felszólítás. Te azonban vezérfonalul vetted magadnak az én tanításomat és az én életmódomat, az én igyekezetemet, az én hitemet, az én hosszú tűrésemet, az én szeretetemet és türelmemet. Miután mindezek a dolgok fellettek sorolva, amelyek az emberek uralják ezekben az utolsó napokban, és akit nem Isten ural, azt más dolgok uralják,
és önmagát sem tudja uralni és irányítani az ilyen ember. Egy valóságos szükséghelyzet, és ez egy olyan állapot, amelyben senki sem tud segíteni magán. De a hívőköz intézve aztán így hangzik. Te pedig vezérfonalul vetted magadnak, mindenki személyesen van megszólítva az én tanításomat, az én életmódom, az én igyekezetemet, az én hitemet, az én hosszú tűrésemet, az én szeretetemet és türelmemet. Sőt, azután még azt is, az én üldöztetéseimet és szenvedéseimet, ahogyan azt Antiókiában és így tovább történt velem. És a végén a tanúságtétel így hangzik, de mindezekből mégis megszabadított engem az Úr. Én hiszem, hogy ma mi is azok közé tartozhatunk, egyáltalán nem vagyunk egyedül abban, hogy ők egyedül azok, akik által üdvözülni lehet, csak a katolikus egyház hisz, és egymás gyülekezet vagy közösség nem tud hinni benne. Azonban mi hisszük, hogy mindenki üdvözül, akit Isten elrendelt az üdvösségre. És ebben a kérdésben nem létezik ember, akinek beleszólása dönthet. Mi mindannyian örülhetünk annak, hogy mi magunk is üdvözülhetünk kegyelemből. De itt meg van írva, itt emberek, te és én személyesen meg vagyunk szólítva. Te azonban vezérfonalul vetted magadnak az én tanításomat, az én életmódot, igyekezetemet, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet és a türelmemet. Hogy áll a helyzet velünk? Vajon felmutathatom én ezeket az én életemben?
Megvan-e bennem a hit,
a hosszú tűrés, a szeretet, a türelem, az üldözésekben, a nyomorúságokban, a félreértésekben, minden összekuszált helyzetben, megvan-e bennem, megvan-e te benned?
Bárcsak megajándékozna Isten azzal, hogy így legyen, és akkor azt mondja,
te azonban maradj hűséges ahhoz, amit tanultál, és ami teljes bizonyossággá vált számodra. Vannak olyan emberek, amint az előbb olvastuk, akik mindig tanulni akarnak, de soha nem jutnak el a helyes felismeréshez. Mindig tanulni akarnak, tanulni, de soha nem jutnak el a megfelelő felismeréshez, mert nem Istentől vannak tanítva, mert nincs bennük a tanító, a Szent Szellem. Akármennyit tanítani lehet a betű szerint, ha a Szent Szellem nincs a szívedben, mint tanító, hogy kinyilatkoztassa az isteni tanítást, akkor hiába az egész tanítás. És soha nem fogunk eljutni az igazság teljes megismerésére, vagy felismerésére. Hiszen tudod, hogy milyen tanítóktól tanultad, mondja, és gyermekkorodtól fogva ismered a szentírásokat, amelyek képesek arra, hogy bölcsé tegyenek téged az üdvözülésedre a Krisztus Jézusra megalapozott hit által. Micsoda csodálatos dolog. Úgy értem, hogy ma este elmondhatjuk, Isten kioktatott minket, és mindaz, amit mondott nekünk, teljes bizonyossággá vált számunkra. Isten szava bizonyosságot jelent. Nem számít, hogy mire van utalása, hogy nehezen érthető, vagy könnyen érthető, nem számít. Ha Istentől lettünk, születtünk, ha Istentől születtünk, és Isten szelleme tanít bennünket belsőleg, de Isten ígéje szerint tanít, valójában vannak olyan emberek, nem is gondolnátok, hogy ez lehetséges, akik szellemileg sokkal többre tartják magukat, mint mi mindnyájan, akik itt ülünk. Vagy talán csak abban a feltételezésben élnek. De ők tényleg komolyan gondolják, és meg vannak róla győződve, és senki sem tudja őket lebeszélni róla. De az igazi szellemi gondolkodásmód ott mutatkozik meg, ahol az Úr teljesen elérheti az ő célját, ahol az ő szava számodra és számomra teljes bizonyossággá vált. És megértjük, és felfogjuk, hogy nem emberek szóltak maguktól, hanem a Szent Szellem által vezérelve szóltak. ami Urunkról valóban az van megírva a János evangéliumának 3. fejezetben, most nem térünk rá, hanem közvetlenül a 11-re, de ott az van megírva, hogy mi tudjuk, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy te Istentől jöttél, mint tanító, mert senki sem képes olyan csodálatos jeleket tenni, mint te. De vajon elfogadták az ő tanítását? Nem. Mi tudjuk, meg vagyunk győződve, hogy te Istentől jöttél tanítónak. Tisztában vagyunk a te isteni küldetéseddel. Tudjuk, hogy a tanítás igaz is, hogy az aztán mégiscsak a de következik.
Tudjuk, persze,
hogy tudjuk, de mégis elmegyünk, mert bár tudjuk, mégis elmegyünk mellette úgy, hogy nem vesszük figyelembe. Ez volt a helyzet Nikodémussal, és így van sok másokkal is, akik szintén különösen jól ismerik a Szentírást. Itt a János evangéliumában a 11. fejezetben olvasható a Lázár története. És én inkább azt szeretném mondani, inkább a mi Urunkról, hiszen Lázár a 2. rang, Márta Mária pedig a 3. rangú. Az Úr mindig az első rangot foglalja. Ha ő nem jött volna a helyszínre, akkor semmi nem lenne megírva róla a Bibliában.
Amennyiben nem hívták volna meg az Urat
a helyszínre, ha nem ment volna el oda, akkor nem olvasnánk semmit róla. Egyáltalán nem lenne a 11. fejezet, amit olvashatnánk. Csak azért lett megírva, mert az Úr helyszínre lett hívva, mert eljött, hogy tett valamit, ezért van itt megírva, ami meg van írva. Ő nélküle nem olvasnánk semmit róla. De hiszen mégiscsak mindig ő vele van összefüggésbe minden. Most, hogy rövidre fogjam magam, mert mindjárt imádkozni akarunk, azt mondja itt a 34. verstől. Akkor azt mondta, hová temettétek előtt? Ők pedig azt felelték, Uram, jöjj és lásd, Jézus sírt. Ez a legrövidebb vers, amennyire én tudom, az egész Bibliában. Jézus sírt. Ez egy egész vers. Egy egész fejezet is lehet, én szerintem. Annyira a szívén lett érintve. És ez a két szó, egy egész vers. Jézus sírt. Annyira megragadta őt belülről. És így folytatódik. Akkor a zsidók azt mondták, nézzétek, mennyire szerette őt.
És aztán azt mondja a
37. versben, de néhányan közülük azt is mondták, nem tudta volna ez megtenni azt is, aki megnyitotta a vakember szemét, hogy ennek ne kelljen itt meghalnia, hogy életben maradjon. Bizonyára úgy mondták,
hogy az Úr meg is hallotta, amit
mondtak. És azt mondja a 38. versben, akkor Jézus újból megrendült magában, vagy belsejében. Tudjuk, hogy néha nehéz megtalálni a megfelelő szavakat a fordításban.
Nem került
izgatott helyzetben, határozottan, hogy nem, vagy hogy kiborult volna magából, de belsőleg megragadta, belsőleg megindította az, amit ott hallott és látott maga körül. Itt van meg, úgy megírva, 38. versben, újból, hevesen.
És azt szeretném mondani,
belsőleg meghatódott lett tovább, és a sírhoz lépett. Ez pedig egy barlang volt, amelynek bejárata előtt egy kő volt. Jézus így szólt akkor, emeljétek el a követ.
Márta, az elhunyt
nővére, így válaszolt neki. Uram, de hiszen már oszlodozik, mert már 4. napja, hogy meghalt. Jézus így szólt hozzá.
Nem megmondtam-e neked,
hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Miután ezt mondta, elmozdították a követ, vagy elemelték a követ.
Ő tiltakozott először mondván, Uram,
már a 4. napja, hogy átment már az oszlásba, ugye? valahogy azok között volt, akiknek el kellett gördíteniük a követ, és az Úr között állt. És amikor az Úr így szólt hozzá, nem megmondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét, akkor az emberek, akiknek el kellett tolniuk a követ, semmire sem vártak már. Csak annyi van írva tovább, akkor elmozdították, elemelték a követ. Mikor távolították el? Amikor az Úr azt mondta, nem megmondtam-e neked, hogyha hiszel, meg fogod látni az Isten dicsőségét? Nos, ennél fogva könnyű akkor elemelni a követ, és akkor már nem is olyan nehéz, ugye? Aztán megragadod, és erőt is kapsz hozzá, hogy félretehesd, amikor az Úr ott van, hogy kinyilatkoztassa Isten dicsőségét és az ő hatalmát. Ekkor elemelték a követ, Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és így imádkozott. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Micsoda egy imádság. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem. De hiszen még el sem kezdett imádkozni. Azzal a hálaadással kezdi, hogy az ő imádsága meg is lett hallgatva. Nem könyörgéssel és estekléssel kezdi, hanem elkezdi, és azt mondja, felemelt a szemét az égre, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Ha te és én, a te és az én imádságunk elejére tudnánk tenni, vagy tennénk a meghallgatásért való hálaadást, akkor a te és az én imám is másképp néz neki. És ezt nem csak nektek mondom ma. Ma magamnak is ezt mondom, mégpedig teljes nyomatékkal, mert ez az íge most lett számomra nagy jelentőségű. Ő pedig felemelte az ő szemeit az égre, és imádkozni kezdett mondván. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Itt egy példát ad nekünk, mert erre néz veled, felhatalmazva, mint Isten fia, hogy megmutassa Isten valamennyi fiának, hogy milyen rangban vannak, vagy állnak Isten előtt, és hogy Isten a te és az én imáinkat is meg akarja hallgatni. Nem a végén ad hálát a válaszért, hanem már mindjárt az elején köszönetet mond. Ez a hit. Ez a hit. Ha már az imádság elején hálát tudsz adni a válaszért, amire vársz. A továbbiakban azt mondja a 42. vers, jól tudtam ugyan, hogy te minden időben meghallgatsz engem, de a nép érdekében, amely itt áll körülöttem, azért mondtam, hogy elhiggyék azt, hogy hitre jussanak, hogy te küldtél engem. És eme szavak után nagy hangon felkiáltott mondván, Lázár, jöjj elő, jöjj ki! Ekkora meghalt, előjött. Lábai és karjai kötésekkel voltak körbetekerve, arca pedig arckendővel volt körülkötve. Jézus így szólt hozzájuk, vegyétek le róla a kötéseket, és engedjétek szabadjára. Ez egy csodálatos dolog, ami itt történt. Hadd mondjam el még egyszer, ha az Úr nem jött volna el a helyszínre, ez a fejezet nem lenne megírva. Ha az Úr nem jött volna el a te és az én életembe, ha nem nyilatkoztatta volna ki magát, te neked is, én nekem, ha nem szólt volna hozzád és hozzám, akkor ma nem ülnénk itt, és nem tudnánk hitet tanúsítani az ő szavai iránt, az ő munkája iránt, és az ő beszéde iránt sem. Mivel tehát ő eljött a te és az én életembe,
következésképpen te és én már benne lehetünk, bele lehettünk foglalva az ígében. És ahogy Branham testvért idézzem, ő azt mondja, Isten valamennyi fiai és leányai, Isten ígéjének egy része. Azt mondja, ti már benne vagytok a Bibliába. Nem kell bennetek még ezután, nem kell benneteket még ezután beleilleszteni. Ti már benne vagytok, csak fel kell ismernetek, és el kell foglalnatok a helyeteket, vagy a szerepeteket Krisztusban. És ha Isten lehetővé tenné, hogy én, te és mindannyian észrevegyük ezt, hogy mi, mint Isten fiai és leányai, már itt benne vagyunk a Bibliában, egy része vagyunk annak, Istennel való összefüggésben, az ő országában, az ő gyülekezetében. Hogy mi már Krisztus teste vagyunk, Istentől látva tagok, akik Krisztus testét alkotják, annak összetevői, mi már benne vagyunk, és amiben Isten megajándékoz bennünket kegyelemmel, és remélem, hogy ezt nagyon hamar megteszi, és kinyilatkoztatja magát az ő nagy hatalmában és dicsőségében. Legyen, hogy ez az íge, vagy ezek a szavak, amelyeket ma este itt megfontoltunk, a szívünkbe hatoljanak, és hogy kegyelmet találjunk Isten előtt, és képesek legyünk azt mondani, Atyám, köszönöm neked, hogy meghallgattál engem. Amikor tudjuk, hogy mit kell imádkoznunk, és tudjuk, hogy az imádság Isten akaratában van, ami Urunk tudta, hogy miért tétovázott. Néhányan azt mondták, nem tehette volna ez meg az, aki megnyitotta a vakember szemét, hogy ez ne halljon itt meg. Ő ennél még sokkal többet tudott tenni. Ő képes volt feltámasztani a halottak közül. Az embereknek ez egy kicsit túl sokáig tartott, de annál nagyobb volt az a csoda, amit Isten kegyelemből végrehajtott. Mi hiszünk egy Istenben, aki csodákat tesz. Mi egy olyan Istenben hiszünk, aki gyógyít és aki megment. Egy igaz, élő Istenben. Az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében. Valamennyi próféta Istenében. Ő a mi Istenünk, és mi vagyunk az ő népe, az ő kezének nyája, amelyet ő legeltet, és azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ő tanított bennünket ebben az időben is, és mi megértettük a tanítást, amennyire csak belátásunk van abban. És ha valahol hiányzik, akkor kérjük őt, hogy kegyelemből megajándékozzon minket helyes megértéssel.